Na, szép napot mindenkinek, üdvözöljük a hallgatókat, és a mostani műsorban a Baltikum gazdaságaival fogunk foglalkozni, de még mielőtt erre rátérnénk, mondjunk el egy pár fontos, hasznos tudnivalót. Azokat a magazinműsorokat, amiket most hallotok, meg lehet hallgatni a Spotify-on és a Pogi Bog Facebook oldalán is, aminek a címe az, hogy is van, Zoli?
Hát Pogi Podcast, Pogi Blog, mind a kettő. Ha valaki beírja a Facebookba, hogy Pogi Blog vagy Pogi Podcast, akkor megtalálja, és ott a Pogi Podcast az fönn van az összes ilyen általánosan használt podcast platformon, Apple, Spotify, bárhol, ahol az ember ezeket hallgatja, és akkor fölkerülnek oda ezek az adások, néha egy hosszabb változat, hogyha kifutunk itt a rádión az egy órából, akkor az is, tehát mindig ezek az adások ott lesznek.
Oké, szuper. És azért foglalkozunk most a Baltikum országaival, ugye három független államot neveznek a balti országoknak, északról délre haladva az Észtország, Lettország és Litvánia, és ugye az más egy kicsit, mint a balti tengerországai, mert oda egy kicsit tágabb régió tartozik ott, de ez a Baltikum, ez a három ország alapvetően, és azért foglalkozunk ezzel, mert éppen most az egyik ilyen országban vagy. Hol tartózkodsz most?
Hát Lettországban voltam, aztán Észtországban, de elég sokat voltam az utóbbi időben Litvániában is, tehát igazából mind a három országot végigjártam. Ez az egyik oka, amiért ezzel foglalkozunk, hogy ott jártam, a másik meg azért, mert talán észrevették a hallgatók, hogy az utóbbi időben egy ilyen sikertörténetként van eladva a Baltikum, tehát nagyon sok cikk és tanulmány jelent meg arról, hogy én mindig úgy szoktam ezt mondani, hogy 90-es évek óta mindig volt egy ilyen hónap dolgozója, és ez igazából mi voltunk az első időszakban, a 90-es évek elején ez abszolút Magyarország volt, aztán egy kicsit Szlovákia, utána pár évig Lengyelországot hájpolták így, és az utóbbi egy-két évben elkezdték a balti államokat, különösen Litvániát és Észtországot hájpolni, mint egy ilyen gazdasági csodát.
Három csodaországnak is szokták ezeket nevezni, és én nézegettem az akkori cikkeket, akkori az azt jelenti, hogy 2005-től körülbelül nézegettem azokat a cikkeket, amik ezzel foglalkoznak, és azt találtam, kijegyzeteltem magamnak, hogy azokra a dolgokra appellálva mondják ezt, hogy rendkívül magas a kereskedelmi és pénzügyi nyitottságuk, tehát ez az okai lehetnek annak az elképesztő gazdasági száguldásnak, amit végrehajtottak ezek az országok, aztán nagyon magas a munkaerőpiaci mobilitás, a gazdasági rugalmasságuk egyébként is magas, tehát például a bértárgyalások vállalati szinten valósulnak meg, és nagyon fontos és kiemelendő egyébként ezt az Európai Központi Bank tanulmánya is volt erről, azt hiszem a eurozónás csatlakozáskor ezeknél az országoknál, hogy ez az erős intézményi keretrendszer, ez egy nagyon fontos oka volt annak, hogy ami a háttérében állhat ennek az emelkedésnek.
Igen, igazából kétszer hájpolták a balti államokat. Az egyik az a periódus, amiről te beszélsz, tehát ez a 2005 utáni időszak, de ugye ne felejtsük el, hogy ők hatalmasat zuhantak a 2008-9-es válsággal. Tehát arról tulajdonképpen bebizonyosodott, hogy az egy buborék volt, tehát az a 2005 és 2008 közötti időszak, ez valójában az egyszerűbb dolog, mert ezt nagyjából el lehet azzal intézni, ma már ebben konszenzus van, egy úgynevezett carry trade történt, az azt jelentette, hogy a hát főleg svéd, kisebb részben finn, dán bankok megjelentek a Baltikumban, ezek olcsón tudtak euróban, koronában, márkában felvenni betéteket, és igazából meg hiteleket, és akkor ezeket áttranszferálták a Baltikumba, és akkor ott hiteleztek az embereknek, és egy hatalmas ingatlanpiaci buborék alakult ki. Ugye ekkor volt, hogy Vilniusban, ami azért mégiscsak nem a világ közepe, magasabb ingatlanárak voltak, mint Stockholmban, és akkor egyszer csak ez bezuhant. Tehát, hogy szerintem ez az, ami kevésbé érdekes, mert ez óriási összeomlást hozott. Lettországban talán a világtörténelem egyik legnagyobb békés időben történő összeomlása, 25%-kal zuhant a GDP, de az érdekesebb szerintem, hogy azóta visszapattantak, És manapság is, tehát olyan 2000 mondjuk 20 óta szintén csodaországoknak vetítik őket, és hát ugye a hosszú távú trend, tehát szerintem ami a legérdekesebb, hogyha a rendszerváltások óta megtörtént gazdasági változásokat nézzük, akkor szokott rendszeresen kijönni a tetejére a ligának Észtország, Litvánia, Lengyelország, tehát ez a régió sokkal jobban szerepel az adatok szerint, mint hát akár a visegrádi országok, de főleg, mint a balkáni országok.
Most Lengyelországot is ide vette, tehát nyilván Lettországhoz közel van régió tekintetében, de hogy a piacot nézve azért dadogok, mert arra akartam kitérni, hogy hát a lengyel piacot nem lehet összehasonlítani. Tehát, hogyha megnézzük az egész Európai Uniót, akkor mind a GDP tekintetében, ami azt hiszem az egész unió GDP-nek 0,4%-át adja az a régió, mind a lakosság száma tekintetében ezek törpe országok.
Igen. Lengyelország azért jön a képbe, mert amire én rájöttem, minél többet foglalkoztam a Baltikummal, annál inkább szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy mi ezeket az országokat egy homogén régiónak gondoljuk. Tehát távolról nézve, három kicsi balti ország, ahogy mondod, ezek ilyen 1-2 milliós kis népességű országok. Földrajzi kiterjedésre már nem annyira egyébként, de hát nyilván a mellette levő hatalmas Oroszországhoz képest ezek törpe országok, de hát népességét tekintve azért ezek kis országok, és azért valahogy mindig így egy kalap alá kerülnek, hogy a balti államok, de valójában ezeknek a történelme, a kultúrája egészen eltérő. Ugye legdélebbre van Litvánia, aminek közös történelme van Lengyelországgal, tehát ez a litván-lengyel personálunió nagy részét Belorusznak, Ukrajnának, ők kontrollálták régen. Tehát nekik, a litvánoknak van egy ilyen nagy történelmi tudatuk, hogy ők egy nagy birodalom voltak, bár ma egy picike ország, kicsit olyanok, mint a magyarok. Aztán északon, a legészakabbi az pedig ugye Észtország, ami viszont Finnországgal van egy nagyon erős összeköttetésben, nyelvileg is, történelmileg is. Ugye most friss tallini élményem, hogy tulajdonképpen arra döbbentem rá, hogy Tallinn volt az észt-finn térségnek a központja. Tehát ha elmegy az ember Helsinkibe, nem akarom megsérteni a finneket, de Helsinki egy borzalmasan unalmas város, gyakorlatilag egy délután meg lehet nézni azt a várost, míg Tallinn azért bőven rejteget akár egy hétre való izgalmas látnivalót is, és ezt tudják igazából a finnek is, tehát hogy régebben valójában Tallinn volt, ugye ezek hanzavárosok voltak, tehát az se jelentéktelen, és ugye itt akkor behoznám a harmadikat, Lettországot, aminek viszont ugye Riga a fővárosa, és Riga volt a leggazdagabb ezek közül. Tehát Riga és a mai Tallinn, ezek hanza városok voltak, a német, északi, balti tengeri kereskedelemnek voltak a részei, és hát amíg meg nem építették Szentpétervárt, addig igazából Tallinn volt a legészakabbi pontja ennek a hálózatnak. Amikor megépítették Szentpétervárt, akkor nagyot süllyedt Tallinn egyébként, mert megkerülték, már nem volt annyira érdekes, de Riga mindvégig egy nagyon erős központ volt. És az érdekes, hogy itt sokszor Magyarországon nagyon szeretik ezt a kulturalizmust, tehát egy ilyen történelmi kulturális tényekkel megmagyarázni gazdasági fejlettséget, és én amellett fogok érvelni, ezt szerintem fejtsük majd ki, hogy ez a térség ez egyszerre visszaigazolja ezt a kulturalizmus történelem dolgot, meg egyszerre cáfolja ezt a kulturalizmus történelem dolgot, hogy hogyan lehet ez, erről szívesen mondok majd pár szót.
Nagyon jó, innen folytatjuk akkor egy kis zene után, és akkor megnézzük, hogy Észtország, Lettország és Litvánia mitől olyan csodaországok, és az az egész térség, a balti államoknak a térsége az hogyan tudott így kilábalni, akár a 2008-as pénzügyi válságból is, aminek ugye most ilyen érdekes, hát ilyen hullámai törnek fel az amerikai bankcsőd és hát az Európába is begyűrűző bankválság nyomán. Úgyhogy innen folytatjuk.